29. fejezet. A mulattató cselszövés tervéről, s kivitele módjáról, amelyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből. Ez hát, uraim, az én szomorú esetem igaz története. Ám ti magatok vizsgáljátok és ítéljetek meg, ti magatok nem volt-e elegendő ok a sóhajokra, melyeket hallottatok, a szememből omló könnyekre, a sűrű, panaszos jajszavakra, melynek tanúi voltatok. S a szerencsétlenségemet átgondoljátok, be fogjátok látni, csak ugyan felesleges lesz minden vigasztalás, mert a bajt teljesen lehetetlen orvosolni. Csak arra kérlek benneteket, igen könnyen megtehetitek, s meg is kell tennetek, mondjátok meg én nekem, hol tölthetem el életemet, hogy ne legyek kénytelen szakadatlanul félni és rettegni, hogy rám találnak, akik keresésemre indultak. Mert bár jól tudom, szerető szüleim s legjobb fogadtatásban részesítenének, de az a gondolat, hogy én nem jelenhetnék meg előttük úgy, amint képzelték, oly szégyen teljes számomra, hogy inkább mindörökre távol maradok tőlük, sem hogy most azzal a tudattal nézek a szemükbe, hogy elveszítettem becsületemet, pedig méltán elvárhatták volna tőlem, hogy megőrzöm. Itt elhallgatott, s arcát pír borította el. Szíve tisztaságának és ártatlanságának világos tanújele. A hallgatókat pedig szerencsétlenségének közlése épp oly szánalommal, mint csodálkozással töltött el, s bár a pap kész volt a vigasztalásra és tanácsadásra, Kardénió megelőzte. Megragadta a leány kezét, és így szólt. Így hát, kisasszony, te csak ugyan a szép Dorotea vagy. A gazdag Leonardo egyetlen leánya. Dorotea elbámult, midőn atya nevét hallotta, mégpedig egy ilyen rossz öltözetű embertől, mert Kardénió külseje, mint már említettük, csak ugyan nagyon nyomorúságos volt. És így ezeket a szavakat intézte hozzá. Ki vagy te, testvér, hogy ismered az én szüleim nevét? Mert én, ha ugyan jól emlékszem, szerencsétlenségem egész elbeszélése közben egyetlen egyszer sem neveztem meg. Én az a szerencsétlen vagyok, válaszolt Kardénió, aki szavait szerint Lucinda a férjének vallott. Én vagyok a boldogtalan Kardénió. Ugyanaz a gonosz, a te gyászos sorsod okozója taszított ide, ahol most látsz, ebbe a nyomorult állapotba. Lerongyolódva, félmeztelenül, minden emberi vígasztól, s ami még rosszabb, még eszemtől is megfosztva élek. Mert csak akkor vagyok magamnál egy-egy rövid időre, ha az ég kegyelme éppen néha megengedi. Ott voltam Don Fernando esküvőjén, valóban megvártam az igent, melyen Lucinda Don Fernando hitvesévé lett. Nem voltam elég bátor, hogy megvárjam, míg a leány magához tér, s megvárjam a kebrében talált levél hatását, mert nem volt lelkemnek annyi ereje, hogy ennyi szerencsétlenséget egyszerre elbírjon. Elhagytam hát a házat, s a türelem elhagyott engem. Még egy levélkét adtam át házigazdámnak, kérve, szolgáltassa Lucinda kezébe, és ezután idejöttem, ebbe a rengetegbe, azzal a feltett szándékkal, hogy itt végzem életemet, melyet e perctől fogva, mint halálos ellenségemet gyűlöltem. De a sors nem akarta elvenni, beérte, hogy értelmemtől fosszon meg, s talán azért érte be, hogy megtartson szerencsés találkozásunk számára. Mert ha igaz az, pedig nincs benne semmi kétségem, hogy igaz, amit elbeszéltél, meg lehet az ég kegyelme annyi megpróbáltatás után még mindkettőnk számára sokkal boldogabb jövendőt tartogat, semmint magunk is reménylenül. Ugyanis tudva, hogy Lucinda nem mehet Don Fernandóhoz, mert az enyém sem Don Fernando el nem veheti, mint hogy ő meg a tied, s Lucinda ezt olyan ünnepélyesen kijelentette. Bízvást reméljük, az ég visszaadja nekünk, ami a miénk. Hiszen megvan még, és nem idegen kézre nem száll, sem el nem veszett. És ez a vigasztalásunk nem valami távoli remény, sem pedig üres agyrém, kérve kérlek hát, leányasszony, változtasd meg tisztes szándékodat, ahogy én is megváltoztatom, és bízzál a jobb jövő reményébe. Én pedig esküszöm neked, lovagi és keresztény becsület szavamra, nem hagylak el addig, míg meg nem győződtem, hogy Don Fernando élettél, s ha jószerivel nem tudnám rávenni, hogy elismerje, mivel tartozik tenéked, meg fogom ragadni azokat a szabados eszközöket, melyekre lovagléten feljogosít, így bátran elégtételt kérhetek tőle a rajtad elkövetett sérelemért. Anélkül, hogy saját gyalázatomra még csak gondolni is akarnék. mert ennek megbosszulását az égre bízom, de a tiédnek én akarok-e földön megtorlója lenni. Cordenio szavai a legnagyobb bámulatra ragadták Doroteát, aki nem győzött hálálkodni e nagy lelkű ajánlatért. Le akart borulni, hogy lábát megcsókolja, de Cordenio nem engedte. A licenciátus felelt mindkettőjük helyett, magasztalta Cordenio nemes elhatározását, mindenek fölött pedig kérte, biztatta őket, menjenek vele az ő falujába. Ott megtalálnak mindent, amire szükségük van. Megkerestetik Don Fernandót, esetleg Doroteát, hazaszállítják szüleihez. Általában nyílbe ütik a leghelyesebb elgondolást. Mind Cordenio, mind Dorotea hálás köszönettel fogadta a felajánlott szívességet. A borbély, aki mindeddig némán és ámulva hallgatott, most belekottyantott a beszédbe jó tanácsaival, s a pap példájára ő is felajánlott minden tőle telhető szolgálatot. Elmondta röviden, hogy mi hozta őket ide, milyen eszelőség tartja bilincsben Don Quixotét, s hogy most éppen a lovász visszajöttét várják, aki elment urát keresni. Cordenionak ekkor, mint valami álom, eszébe jutott a Don Quixote és közte megesett versengés. Elbeszélte a többieknek, csak arra nem emlékezett, hogy mi lehetett, amin összezörrentek. E pillanatban nagy kiáltozás hangzott fel, mindjárt ráismertek Sancho Panza szavára, aki ugyanis nem találva társait ott, ahol elmaradtak tőle, most az egész környéket telekiabálta. Elébe mentek hát, és először is Don Quixote felől tudakozottak. Sancho Panza elbeszélte, hogy a lovagot majdnem mezítelenül egy ingben találta, már csak csont és bőr, egészen elsárgult, s a végét járja az éhségtől. Egyéb iránt most is egyre sóhajtozik kedvese Dulcinea után. S bárha Sancho azt mondta, Dulcinea parancsolja, hogy hagyja el ezt a helyet, s jelenjék meg tobozóban, ahol epedve vár rá, a lovag azt felelte, addig nem járul a nagy szépség szem elé, míg oly dicsőtetteket véghez nem vitt, melyek igazán méltóvá teszik a hölgy kegyére. Sancho végül azt is hozzátette, ha ez még tovább így tart, ura nem csak, hogy császárá nem lesz, ami pedig kötelessége, de még érsekké sem, pedig kevesebb nem is lehet, ezért hát legyen gondjuk rá, hogy akármi úton módon okvetlenül elvigyék sziklájáról. A licenciátus azt felelte Sanchónak, ne aggódjék, majd kitalálják ők a nyitját. Hogyan lehet sokkal könnyebben elcsalni, mint Sancho maga is gondolná. Közölte aztán Cordenioval és Doroteával, hogy mit eszeltek ki Don Quixote bajának orvoslására, vagy legalábbis arra, hogy hazavigyék. Erre Dorotea úgy nyilatkozott, hogy ő alkalmasabb lesz a szükségben szenvedő kisasszony szerepére, mint a borbély. Annál inkább, mert nála női ruha is van, és így nagyon természetesen játszhatja szerepét. Bízzák csak ő rá, nem fogja ő elvétni, s tervük sikerül, hiszen olvasott ő elég lovagregényt, s jól tudja, hogyan szoktak beszélni a szorongatott kisasszonyok, mikor a kóborlovagot kérik, hogy segítsenek rajtuk. Akkor, mondta a pap, fogjunk hozzá azonnal, késedelem nélkül, mert semmi kétségem, hogy a szerencse kedvezni fog, hiszen már önöknek is olyan váratlanul utat nyitott bajuk orvoslására, és nekünk is eszközt szolgáltatott kezünkbe, hogy sokkal könnyebben elérhessük célunkat. Dorotea haladéktalanul egy drága szövetből készült, teljes női ruhát szedett hát elő batyujából, és csillogó zöld szövetű köpenykét, valamint egy dobozkából nyakláncot és egyéb ékszert, s mindezzel egy-két szempillantás alatt úgy felékesítette magát, hogy gazdag és előkelő úrnőnek látszott. Amint mondta, mindez, s még más egyebet is, hazúról hozta magával, addig azonban nem volt szüksége rájuk. Kelleme, nemes magatartása és szépsége az egész társaságot elbájolta. Mint azt mondták, hogy Don Fernandónak ugyancsak ferde ízlése volt, hogy ennyi szépséget el tudott taszítani magától. Hanem mindnyájuk között egy sem ámult-bámult annyira, mint Sancho Panza, aki, mint látszik, és igazán úgy is volt, ilyen szép teremtést sohasem látott még életében. Meg is kérdezte a tisztelendőtől nagy érdeklődéssel, mondja meg, ugyan ki lehet ez a gyönyörűség, és mit keres ebben a kietlen rengetegben? Ez a szép úrnő, válaszolt a pap, kedves atyám fia, Sancho, nem kevesebb, mint a Mikomikon ország, egyenes ágról származó örököse, éppen a te uradat keresi, hogy egy nagy jótéteményre kérje, nevezetesen arra, hogy torolja meg azt a gonoszságot vagy jogtalanságot, melyet egy ismeretlen óriás követett el ellene. És minthogy a te gazdád híres, ismeretes az egész vidéken, ez a herceg kisasszony Guineából jött ide, hogy találkozzék véle. Szerencsés kutatás, szerencsés lelet, kiáltott fel Sancho ezekre a szavakra. Kivált, ha uram szerencsésen eligazítja a ferdeséget, s megtorolja a gonoszságot, s levághatja azt a szajha fattya óriást, aki tisztelendőséged említ. De tudom, le is vágja, mihelyt összeakadnak, csak valami kísértet ne legyen, mert a kísértetek ellen morzsika hatalma sincsen a gazdámnak. Hanem a többi között volna még egy nagy kérésem tisztelendő atyaságodhoz. Ne engedje meg az én uramnak, hogy érsekké legyen, amit igazán nem szeretnék, és beszélje rá kegyelmet, hogy mentül előbb vegye el azt a herceg kisasszonyt, mire aztán lehetetlen lesz, hogy az érseki méltóságot elnyerje. És annál könnyebben hozzájukt ő a császársághoz, én pedig kívánságaim céljához, mert sokat hánytam vetettem én ezt a dolgot, és úgy találtam, hogy nekem az egy fabatkát sem érne, ha az uram érsekké lesz. Mert hát én magam, mint a féle feleséges ember, nem vagyok az egyház élére alkalmas. És hogy most lóssak, fussak diszpenzáció után, hogy családos ember létemre is élvezhessek valami egyházi javadalmat, annak én már nem érném meg a végét. Az tehát a dolog veleje, hogy uram, keljen össze mentől előbb ezzel a kisasszonnyal, akit még nem nevezhetek becses nevén, mint hogy mindeddig nem ismerem. Az ő neve, válaszolta pap, Mikomikon a hercegnő. Mert ha országát Mikomikonnak hívják, világos, hogy ő attól veszi nevét. Minden esetre, erősítette Sancho, ismerem én is akárhány olyan embert, aki mind a szülőfalujoktól kapták vezetéknevüket. S az egyiké Pedro de Alcalá, a másiké Juan de Úbeda, a harmadiké Diego de Valladolid lett. S így bizonyosan ott Guineában is az a szokás, hogy a királynők országuktól kapják a nevüket. Okvetlenül úgy van, mondta a pap, ami pedig urat házasságát illeti, teljes erőmből rajta leszek. Ez azután Sanchót úgy megnyugtatta, ahogy viszont együgyűsége a plébánost eltöltötte csodálkozással. Kivált, amikor látta, hogy ennek az esze éppen olyan bogarakkal van teli, mint a gazdájáé, és szentül hiszi, hogy urából bizony még császár is lehet. Eközben Dorotea már felült a pap összvérére, a borbé is föltette arcára az ökör fark szakát, s megparancsolta Sanchónak, vezesse őket oda, ahol Don Quixote tartózkodik. De azt is a lelkére kötötték, hogy ne árulja el egy világért se, hogy ismeri a borbét, mert urának császársága azon fordul meg, hogy föl ne ismerje őket. Egyéb iránt sem a plébános, sem Cardenio nem szándékozott velük menni, nehogy Don Quixotének eszébe jusson Cardenioval történt összetűzése, a pap pedig azért nem, mert az ő jelenlétére nem volt semmi szükség. Így hát hagyták a többieket, hadd menjenek, ő pedig jó távolast gyalogban laktak utánuk. A pap nem mulasztotta el, hogy figyelmeztesse Doroteát, hogyan kell viselni magát. A lány azzal válaszolt, ne aggódjanak egy csöppet se, minden úgy fog történni egy hajszálig, amint a lovagregények festik és kívánják. Valami 3/4 mérföldnyire haladtak, amikor úttalan sziklák mögött megpillantották Don Quixotét. Már felöltözött, de fegyverzetét még nem öltötte fel. Mielőtt Dorotea meglátta és Sanchótól megtudta, hogy ez Don Quixote, megcsapkodta paripáját, s a jól felszakálazott borbé is követte példáját. Amint így egészen eléje értek, a lovász leugrott összvéréről, kitárta karját, hogy leemelje Doroteát, aki nagy illedelmesen leszállt, s odatértelt Don Quixote elé. A lovag mindenáron fel akarta emelni, a lány azonban leborulva ekép szólt hozzá. Nem kelek föl előbb, ó bátor és nagyhatalmú lovag, míg jóságod és nagylelkűséged olyan kegyben nem részesít, mely saját személyed dicsőségére és becsületére és a világ legszomorúbb hajadonának javára fog válni. És ha a te hős karodnak ereje csak ugyanoly hatalmas, mint halhatatlan híret hangja hirdeti, kötelességednek fogod tudni, hogy segítséget nyújts annak a szerencsétlen hölgynek, akit oly messze földről vonzott ide dicsőséges neved, s ki balsorsának te nálad keresi vigasztalását. Egy szó kevés, válaszolta Don Quixote, De én annyit sem fogok mondani, szépséges úrnő, sem panaszodból többet nem meghallgatni mindaddig, amíg fel nem kelsz a földről. Nem fogok fölkelni, uram, felelte a megkeserített kisasszony, míg a te nagy lelkűséged meg nem ígéri azt a jó téteményt, amelyért esedezek. Megígérem és megfogadom, válaszol Don Quixote, azzal a feltétellel, hogy teljesítése nem válik kárára és ártalmára királyságomnak, szülőhazámnak és annak a hölgynek, aki szívem és szabadságom kulcsát tartja kezében. Nem válik az említetteknek kárára, sem ártalmára, jó uram, felelt a panaszkodó kisasszony. Ez alatt pedig Sancho Panza odahajolt ura füléhez, és ezt susogja alig hallhatóan. Bátran megígérheti kegyelmed, amiért a kisasszony könyörög, mert az gyerekjáték, csak egy nyavajás óriást kell megölni, ezt kéri ez a felséges Mikomikon a herceg kisasszony, az etiópiai Mikomikon birodalom királynője. Bárki is, válaszol Don Quixote, megteszem, ami kötelességem, s amit fogadalmamhoz híven lelkiismeretem parancsol. Ezzel a kisasszonyhoz fordulva így szólt. Keljen föl, szépséges hölgy, mert íme kész vagyok megtenni, amit tőlem kérni méltóztatik. Azért esedezem hát, mondta a kisasszony, hogy nagy lelkű személyed azonnal jöjjön velem oda, ahová vezetem, de egyszer, mint ígérje meg, hogy mindaddig semmi más kalandba, sem kérés teljesítésébe nem bocsátkozik, míg bosszút nem áll helyettem azon az árulón, aki minden isteni és emberi jog megvetésével álnokul bitorolja királyságomat. Mint mondtam, kész vagyok teljesíteni a kívánságot, mondta Don Quixote. És ettől a pillanattól kezdve, úrhölgyem, bátran előzheted búskomorságodat, s új örömre és erőre keltheted hervadó reményedet, mert Isten és az én karom segítsége nem sokára visszahelyez királyi birodalmadba, s elfoglalhatod újra ősi és nagy királyságot trónusát minden gazfickó szégyenére és bosszúságára, aki csak egy szóval is ellentmondani merészel. Most pedig rajta, dologra, mert amint mondani szokás, késedelem, veszedelem. A szorongatott hajadon váltig tusakodott, hogy kezet csókoljon neki. Azonban Don Quixote, mert csak ugyan illedelmes és udvarias lovag volt, semmi áron bele nem egyezett ebbe, ahelyett, hogy fölemelte a hölgyet, nagy illedelmesen és udvariassággal megölelte, s megparancsolta Sanchónak, hogy nyomban nyergelje meg Rosinantét, és szolgáltassa kezéhez fegyvereit. Sancho levette a fegyvereket, melyek diadalmi jelek gyanánt az egyik fán fügtek, azután megszorította Rosinante terhelőjét, majd nyomban fölfegyverezve gazdáját, mihelyt fegyverbe állt, így szólt. Isten nevében előre hát, hogy a nagy úrnő baján segíthessünk. A borbély még most is térdelt, s alig tudta visszatartani a nevetést, de még álszakállát is a legnagyobb gonddal őrizte, hogy le ne essék, mert ha letalál potyanni, füstbe megy minden reménységük. Mikor azonban látta, hogy Don Quixote már szavát adta a kérelem teljesítésére, s kézzel-lábbal iparkodik, hogy beváltsa, fölkelt a földről, megfogta egyik kezével asszonyát, s azután felültette az összvérre. Don Quixote is rögtön felpattant Rosinantéra, valamint a borbé is elhelyezkedett paripáján, s csak a szegény Sancho maradt gyalog, s most újra keservesen bánta, hogy a szürke oda van, újra nagyon érezte hiányát. Mégis csak hamar kiverte fejéből a szomorúságot, mikor arra gondolt, hogy ura már útba van, sőt, talán már a markában is tartja a császári méltóságot, mert még csak lehetetlen elképzelni is, hogy ezt a herceg kisasszonyt el ne vegye, s legalábbis Mikomikon királyává ne legyen. Csupán egy dolog ütött szeget a fejébe, nevezetesen az, hogy az az ország a szerecsenek földjén fekszik, így hát jobbágyai bizonyára mind feketék lesznek. Azonban csak hamar kigondolta, hogyan lesz legjobb ezen a bajon segíteni, s így szólt magában. Törődöm is én azzal, ha az én alattvalóim csupa szerecsenek is. Fölrakom őket, s áthozatom pereputyostul Spanyolországba. Itt eladom. Megveszik készpénzért, s én olyan tisztességes birtokot vagy hivatalt vásárolok, hogy bú nélkül megélek holtom napjáig. Nem vagyok én sült bolond, sem a könyökömbe nem szállt az eszem, hogy el ne tudnék adni egy fütyre 10-12 000 alattvalót. Istenemre mondom, öregit, apraját úgy tovaröpítem, mint a pinty, s ha még olyan feketék is, tudok én belőlük fehéreket és sárgákat csinálni. Gyerünk csak! Nem estem én a fejem lágyára. Annyira belemerült a gondolkodásba s a boldog elégedettségbe, hogy föl se vette a gyaloglás kellemetlenségét. Cordenio és a pap mindezt tüskés bokrok mögül szemlélték, és nem tudták, hogy csodálkozzanak hozzájuk, vagy nevessenek. Azonban a pap nagymester volt, csak hamar kieszelte, mit kell tenniük. Volt nála egy tokban tartott ollócska, és azzal csak hamar lenyírta Cordenio szakállát. Belebújtatta maga szürke köpönyegébe, fekete gallért kerített nyakába, míg ő maga csak ujjasában és nadrágjába maradt. Cordenio annyira megváltozott, hogy még a tükörben sem ismert volna magára. Mikor ez megtörtént, nagy könnyen elibük kerülhettek az országúton, pedig Don Quixote és társai az átöltözés alatt meglehetősen elhagyták őket. De a sok gizgaz és rossz út miatt a lovasok lassabban haladhattak, mint a gyaloglók. Csak ugyan előbb kiértek a hegység lábánál elterülő síkságra. És mikor aztán Don Quixote és környezete így közelükbe jutott, a plébános már jó messziről rászögezte szemét, és mindenféle jellel értésére adta, hogy ismeri. Sokáig csak nézte, utóbb kitárt karokkal feléje sietett, és már messziről fennhangon kiáltá. Isten hozta a lovagság tükörét, az én kedves földimet, Don Quixote de la Manchát, a nemesség színét és virágát, a szükségben szenvedők gyámolítóját és vígaszát, a kóbor lovagok kvintesszenciáját. S alig, hogy e szavakat kimondta, átölelte Don Quixote bal lábát térden. Don Quixotét ez az üdvözlés és ez a cselekedet a legnagyobb mértékben meglepte. Egyre figyelmesebben vizsgálta a papot, de amikor végre ráismert, alig tudott hova lenni bámulatában, s erőnek erejével le akart szállani lováról. Erre azonban a plébános semmiképpen bele nem egyezett, ezért Don Quixote így szavakkal fordult hozzá. Bocsásson meg, kérem, licenciátus úr, mert csak ugyan nincs rendjén, hogy én lovon üljek, amíg így tiszteletre méltó egyéniség, mint kegyelmed, gyalogszerrel van. Semmi szín alatt nem engedhetem meg, válaszolta pap. Csak maradjon kegyelmed a nyerekben, hiszen éppen lóháton viszi végbe a legnagyszerűbb hőstetteket és kalandokat, melyek párjukat ritkítják korunkban. Ami engem, igénytelen papi szemét illet, nekem tökéletesen elég, ha a kegyelmeddel tartó jeles uraságok valamelyik összvérére felkaphatok, ha nekik alkalmatlan nem leszek. Ezt is oly nagy szerencsémnek fogom tartani, mintha akár magán Pegazuson nyalgalnék, vagy azon az ebrán, vagy hadiménen, melyen a nagyhírű morvitéz muzarakve nyargalt. Ki most még a bűbáj varázslata tart lekötve a nagy Zulema hegység ormán, a nagy Kompulutom közelében. Erre nem is gondoltam, kedves licenciátus úr, mondotta Don Quixote, s meg vagyok győződve, hogy a fenséges hercegasszony lesz oly kegyes, s megparancsolja az én kedvemért lovászának, engedje az összvérére ülni tisztelendőségedet. A lovász pedig az összvér farán foglalhat helyet, ha ugyanaz állat eltűri. Úgy gondolom, hogy el fogja tűrni, válaszolta a hercegnő, s tudom azt is, hogy a lovásznak semmi parancsra nem lesz szüksége, hanem amilyen előzékeny és udvarias, magától sem engedné meg, hogy valamely egyházi férfiú gyalogszerrel járjon, amikor lóháton is mehet. Kétség kívül, felelt a borbély, s azonnal leugrott az összvérről, s felajánlotta a papnak, üljön a nyerekbe. A plébános nem is hagyta sokáig kéretni magát. Hanem a borbély ugyancsak megjárt, amikor az összvér farára fel akart kuporodni. A bérelt állat persze, silány jószágvala, felemelte a két hátulsó lábát, olyat rugott a levegőbe, hogyha Nikolász mester mellette állna. Vagy fejen, vagy mellen találta volna. Ugyan vihette volna az ördöggel, amiért Don Quixote kedvéért ide fáradt. De mégis annyira megijedt, hogy a földre rogyott, s oly kevéssé törődött szakállával, hogy az bizony lepottyant. Alig, hogy ezt a bajt észrevette, nem tudott hamarjába máshoz folyamodni, mint hogy két tenyerével arcát fogja, és jajgatva kiabáljon, hogy összezúzta mind a két állkapcsát. Mikor Don Quixote vérnyom nélkül ott látta a lezuhant lovász arcától, távol azt a nagy csomó szakált, felkiáltott. Az élő Istenre, mi roppant csoda történt itt? Ez a szakál oly tökéletesen vált le arcáról, mintha a legnagyobb gonddal megborotválták volna. A plébános belátva, hogy a felfedeztetésük csak egy hajszálon függ, a szakálhoz rohant, felmarkolta és futott vele a földön fekvő Nikolász mesterhez, aki mindegyre kiáltozott. Itt aztán egy szempillantás alatt, miközben a borbély fejét a maga melléhez szorította, ismét felkötötte a szakált, miközben foga között valamit mormogott, mondván, hogy ez csalhatatlan varázsige, amitől a szakált tüstént odanő, mit azonnal látni fogják. És mikor csak ugyan újra helyén volt, a pap hátra lépett, a lovász pedig felkelt szakálla teljes díszében, mint akinek semmi baja. Don Quixote szerv fölött elcsodálkozott, s kérte a papot, hogy majd annak idejében tanítsa meg őt ráolvasásra, melynek varázsa a nézete szerint más egyébre is hasznos lehet, nem csupán a szakál felragasztásra. Mert világos, hogy ott, ahol a szakál is leválik, a húsnak is vele kell szakadnia és megsérülnie, és miután megint begyógyult, a varázsige a szakálon kívül másra is használható. Persze, hogy használ, válaszolta a plébános, és megígérte, hogy a legelső alkalommal megtanítja rá Don Quixotét. Abban állapodtak meg, hogy először a pap üljön fel az összvérre, később aztán majd felváltva mind a hárman használják, míg a vendégfogadóhoz nem érkeznek, mely valami 2 mérföldnyi távolságra lehetett onnan. Mikor így hárman, Don Quixote, a hercegnő és a pap nyeregben ültek, a másik 3 pedig, Cardenio, a borbély és Sancho Panza gyalog készültek útra kelni, Don Quixote így szólt a kisasszonyhoz. Vezessen, kegyelmes asszonyom, oda, ahová akar. Mielőtt azonban a leány felelhetett volna, a licenciátus így vágott közbe. Melyik ország felé akar vezetni bennünket a hercegnő? Talán Nikomikon felé? Nagyon keveset tudnék a különféle országok felől, ha sejtelmemben csalatkoznám. A leány mindenbe csak hamar jól beletalálta magát, tudta, hogy igennel kell válaszolni, és azért így felelt. Igen, uram, az én utam abba az országba vezet. Ha a dolog így áll, jegyezte meg a pap, akkor a mi falunkon kell átmennie, és onnan aztán a hercegnő Kartenya felé folytathatja útját, ahol kínálkozó alkalommal hajóra szállhat, s a szél kedvező lesz, a tenger csendes és vihartalan, nem sokkal kevesebb, mint 9 esztendő alatt, ott lehet a nagy Meona, akarom mondani Meotis tavánál, amely mint egy 100 napi járóföldnyire van magasságot birodalmán innen. Kegyelme csalódik, válaszolta leány, mert nincs még 2 esztendeje sem, hogy hazúról eltávoztam, s igazán mondhatom, az idő óta sohasem kedvezett. Mégis elértem, amit annyira óhajtottam, hogy Don Quixote de la Manchát megtaláljam, mert hírét vettem, mihelyt spanyol földre léptem, s ez arra ösztönzött, hogy nyomban fölkeressem, s védelmébe ajánljam magamat, s az ő győzhetetlen karjának hősiességére bízzam ügyemet. Ne tovább, legyen vége az én magasztalásomnak, vágott közbe Don Quixote, mert én minden nemű hízelkedésnek ellensége vagyok, s bárha ez nem hízelkedés, az ilyen beszéd sérti az én szemérmes fülemet. Csak annyit mondhatok, magasságos úrnő, hogy akár bátor vagyok, akár nem, életem szakadtáig készséggel felajánlom magam szolgálatára. Ezt azonban hagyjuk a maga idejére. Most csak arra kérném a tisztelendő licenciátus urat, legyen szíves megmondani, mi hozta őt erre a vidékre, így magányosan, szolgaszemélyzet nélkül, s oly könnyű öltözetben, hogy nem titkolhatom meglepetésemet. A kérdésre röviden felelhetek, válaszolta pap. Tudnia kell ugyanis kegyelmednek, Don Quixote uram, hogy én Nikolász mesternek, közös barátunknak és borbélyunknak társaságában Sevilla felé törekedtem, hogy ott fölvegyem azt a pénzt, melyet egy rokon küldött, ki már 2 esztendeje Indiákra költözött. Az összeg nem is csekély, mert kerek számmal 60 000 pezóra rúg, mégpedig teljes súlyú ércpénzben, ami jóformán megduplázza értékét. Mikor aztán tegnap erre a tájra érkeztünk, 4 harami a tört reánk, s az utolsó vasig kifosztottak mindenünkből. Amit annyira szó szerint kívánok érteni, hogy a borbély kénytelen volt hamis szakát föltenni. De ezt az ifjút is, s itt Cardenióra mutatott, egész bőrig kifosztották. S ami a legnevezetesebb az egészben, hogy, amint az egész vidéken híre járt, gályarabok ütöttek rajtunk, akiket majdnem ugyanezen helyen valami bátor ember szabadított meg, és a biztos, meg a fegyveres őrök szeme láttára oldotta fel bilincseiket. Ez az ember pedig kétségkívül vagy bolond lehetett, vagy éppen olyan semmire kellő, mint a rabok, de minden esetre szívtelen és lelkiismeretlen gazdfickó, hogy a farkast a juhok közé, a rókát a tyúkok közé, a legyet a méz közeli bebocsátotta. Ki akarja játszani az igazságszolgáltatást? Megsértette urát és királyát, mert jogos parancsolatát megszegte. Megfosztotta a gályákat lábaiktól, felriasztotta a Santa Harmadádot, meg még számos esztendeje, csendesen pihenőt. Egy szóval olyan tettet vitt véghez, ami lelkének vesztére lehet, de testének se használ. Sancho ugyanis elvakkantotta a papnak és a borbénak azt a gályarabokkal megesett kalandot, melyet gazdája oly nagy dicsőséggel fejezett be. A plébános pedig azért tálalta az egészet olyan vastagon Don Quixote elé, hogy lássa, milyen hatást fog kelteni. A lovag minden szónál csak irult-pirult, de a világért sem merte volna bevallani, hogy ő szabadította ki a derék fickókat. Ezek raboltak meg bennünket, fejezte be a pap. S az Isten irgalmassága bocsásson meg annak, aki azokat, a semmire kellőket felmentette, megérdemelt büntetésük alól.